Köszönöm a kedves nézőket, a kedves hallgatókat. Szabó György van itt a stúdióban, ő a napvendége nálunk, a Legitimo jogvédelmi biztosító tulajdonosa, vezérigazgató. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Köszönöm szépen a meghívást, köszöntöm a hallgatókat.
Majdnem 100 évet, vagy lehet, hogy még picit többet is kell itt áttekintsünk, nagyon röviden a műsor elején. Jogvédelem versus biztosítás, igazság, pénz, szerencse, ezek a fogalmak is elő fognak kerülni. Jogvédelmi piac van-e Magyarországon? Kell-e ilyen Magyarországon? Ez egy fontos kérdés. Szolgáltatások, milyen szolgáltatásokat kell nyújtson egy jogvédelmi biztosító? Annyira izgalmas a sztori, hogy ha lehet, akkor ezt a 100 évet nézzük át. Abból már önnek legalább 20 éve benne van, ugye? Sőt, több.
Az biztos, igen. Igen.
Még akkor, de azt, mert a neveket is majd tisztázni kell, ugye, hogy változott itt minden.
Igen, igen.
Honnan indulunk? Franciaország?
Franciaország, ugye, ez egy nagyon-nagyon régi, ez 1928, Le Mans autóverseny, és ugye hát óriási, nagyon érdekes a történet, mert hát abban az időben, hogy száguldoztak ezek az autók 20-30 km per órával, de amikor ez az autóverseny éppen zajlott, akkor persze jelentősen több autótulajdonos jelent meg a környéken, mint előtte, és ezek egymásnak ütköztek. Hatalmas sebességgel. De hát az autók meg drágák voltak, úgyhogy most a sebesség nem is annyira lényeg, a sérülés a ott
nagy
volt.
Nagy kárt okoztak.
A kár ott volt. És ügyes ügyvédek, jogi szakemberek rájöttek arra, hogy hát erre lehetne adni valami védelmi levelet, és hogyha ott bekövetkezik egy baleset, akkor ők ott ezeket a jogi igényeket, ezeket érvényesítik. És akkor innen, mi innen eredeztetjük, így szól a történet, a legenda, így hallottam én ezt a nagy öregektől, hogy innen eredeztetjük a jogvédelemnek a gondolatát, ez úgynevezett Schutzbrief, ami a németeknél volt, és ez elkezdett terjedni. Ugye kijött Franciaországba és Európa szerte, Nyugat-Európába elkezdett terjedni, és azt mondták ott ugye a mi tulajdonosaink annak idejében, amikor alapítottuk a céget, majd ezt is elmondom, hogy a történetét, akkor ők, amikor megérkeztek, akkor ők azt mondták, hogy tulajdonképpen ők azt vették észre, hogy egy magánembernek a jogi ügyei azok 90%-ban nagyon jól leírhatóak, és egy csomagba foglalhatóak, és nagyon kevés olyan ügy lesz, ami ezen kívül esik. És hogy erre lehetne valami előfizetéses rendszert csinálni, akár egy biztosítást nyújtani erre. Ugye annak idején persze, amikor ez az egész folyamat elindult, akkor nem feltétlenül volt mindenki biztosító ezen a területen, hanem hát adtak ilyen védelmi leveleket, meg adtak ügyvédi, meg jogi szolgáltatást, fedeztek különféle költséget, csak aztán ugye az derült ki, hogy hát ha egy ilyen klubtagsági rendszerbe működteti valaki ezt a szolgáltatást, akkor be fognak fizetni az emberek különféle pénzeket. Amikor viszont történik egy baj, akkor jelentősen többbe fog kerülni annak az ügynek az elintézése, mint egyébként a díj, amit valaki ebbe befizetett. Na hát akkor ez már olyan, mint egy biztosítás, egy kockázatközösség, ugye összeadják az emberek a pénzüket, és akkor ha közülük valaki nagy bajba kerül, akkor aztán ott semmi nem számít, fizetjük neki a jogi eljárást, az illetéket.
Én érdekes, egy picit olyan, mint a szövetkezeti modell a svédeknél, dánoknál.
Hát, de az egész is, biztosítás igen, innen igen, indult, igen, ugye? Innen van, indult, igen. Hogy észrevették az emberek, hogy együtt nem ér őket olyan nagy veszteség, de ha ezt egy valakinek elvisel, elsüllyed a hajó, hát ez, akkor...
Innen indultak a biztosítók, igen.
Akkor borzasztó nagy baj, mert az a vállalkozás csődbe megy. Na, ez is így indult, és akkor hát bekerült ez az egész. Ugye a biztosítási szektor, szektor felügyelet alá, mert innentől kezdve ez egy fontos dolog, hogy amikor összeadják a pénzt az emberek, akkor biztosak lehessenek abban, hogy egyébként ezt a szolgáltatást megkapják a későbbiekben, és amit ők nekik ígértek, az egyébként ott rendelkezésre is fog állni. És akkor ugye így jutottunk el oda, hogy nagyon sokféle cég, brókerek, alkuszok, biztosítók, tehát sok mindenki próbálkozott ezzel, de magát a szolgáltatást, a risk carrier, a kockázatvállalást, azt a végső soron ma már mindenhol biztosítók végzik, és ők fedezik az anyagi költségeket, és aztán persze vagy szolgáltatnak, vagy csak anyagi fedezetet nyújtanak ezeknek az ügyeknek a lebonyolítására. És akkor itt jutunk el oda, ahonnan én már élénkebben emlékszek erre a történetre, mert ezek...
Nem csak a legendákból,
meg a legendákból
annál leszekből.
Ugye amikor 2001-ben megkerestek engem Németországból, és én azt se tudtam, hogy ezt eszik-e, vagy isszák, fantasztikus a történet. A két legnagyobb jogvédelmi specialista társaság, mindkettő német, ugye mi voltunk az Europische Nummer 1, Európában a legnagyobbak, és volt mellettünk ugye Fejfej mellett egy másik társaság, aki pedig már Európából akkor elindult kifelé, és Európán kívül is elkezdte ezeket a szolgáltatásokat nyújtani, és mind a kettő megjelent, és valahogy mind a ketten engem megtaláltak, ugye abban az időben pont szabad voltam, úgyhogy ráéreztem.
De volt ilyen múltja, hogy biztosítás, jogvédelem, valami?
Jogvédelem nem. Azért tetszett nekik, amit én csináltam, mert előtte egy életbiztosítónál egy nagy magyar
életbiztosítónál,
de csináltunk egy divíziót, tehát nulláról. És az pont úgy nézett ki, mint egy kis biztosítóban. És akkor ők látták azt, hogy itt van egy fiatalember, hát ugye hogy ahhoz képest, ahogyan ma kineveznek vezérigazgatónak, 31 éves voltam, 4 év tapasztalattal a szektorban, tehát egészen hihetetlen volt annyira, hogy a pályázatomat se akartam beküldeni, mert azt gondoltam, hogy esélytelen, hogy valakit fölnyek. De nekik ez nagyon tetszett, hogy frissen valaki egy ilyenben benne volt, nekem ott nagyon fontos szerep.
Lendületes, innovatív, harapós.
Tótum faktum, fiatalember, modern, ez kell, és akkor...
Csak majd a fiatalemberre, majd menjünk vissza, nem akarom megzavarni a gondolatmenetet, mert nagyon izgalmas, de a Menedzser Szövetség az néhány napja volt a díjátadó, és ott láttam a beszédét. A fiatalok önnek nagyon fontosak, tehát ez a lendület, az innováció. Na menjünk ide vissza, szóval látták önben a potenciált.
Igen. És akkor én azt gondoltam, hogy majd jön egy nagy biztosító, és akkor milyen óriási támogatást fogunk kapni. Na ehhez képest akkor leszerződtek velem, és azt mondták, hogy Szabó úr, akkor magát ide most lejtőernyőztek, és akkor legyen szíves, alapítson egy részvénytársaságot, szerezzen működési engedélyt, és akkor építse fel ezt az egészet. És akkor kérdeztem, hogy hogyan, mert ugye az interjún a demo verzióban az volt, hogy ők ehhez nagyon értenek, és ők mindent tudnak, és akkor hogyan? Szóval, hát majd akkor elmegyünk, elviszük önt külföldre, és lesz tréning és képzés. És én mondtam nekik, hogy én németül nagyon kicsit beszélek, angolul tudunk menni. Szóval, és Szabó említette, hogy maga nem beszél egy kicsit németül. Hát mondom, de hát én nagyon kell, az, hogy általános iskolába tanultam, meg egy picit elmentem magán, de én nem tudok beszélni németül, az interjú is angolul fog minden. Azt mondja, nem baj, csináljunk már egy tesztet. És akkor azt mondja nekem, was ist Ihre Name? Mi a neve? Hát mondom, hogy György Szabó, ugye így németesen, György Szabó. Azt kérdezi, hány gyereke van? Mondom, hogy zwei, kettő. Azt mondja, hol lakik? Mondom, hogy Budapesten. Azt mondja, hát ez fantasztikus.
Köszönjük, elég.
Fantasztikus. Na akkor Berlinben lesz német nyelven a tréning, és akkor oda tessék kiutazni, és akkor azt kell megtanulni. És aztán egy Csehország volt, meg egy Ausztria, és akkor onnantól kezdve gyakorlatilag nagyon-nagyon egyedül kellett az egészet csinálni. Tehát nem volt ilyen támogató, nem tudom, ide jönnek, és akkor itt élnek, itt vannak. Eljöttek évente kétszer.
De tényleg lepottyantották akkor ide.
Igen, de nyilván adtak ilyen irodalmat, meg füzeteket, meg amiket lefordítottunk, és akkor a bukibogaráztuk.
És akkor ilyen, ez ugye a DAS korszak, ugye?
És ez volt a DAS korszak.
És igen. Akkor ez sok országban jelenlevő.
18 országban volt akkor ez jelen. De
ez egy hálózat.
Igen, Dél-Koreában, Kanadában.
Észtország, Lengyelország.
Abszolút tárgyaltunk róla, hogy Dél-Afrikában megvásároljuk az ottani jogvédelmi specialistát, az lett volna a következő pillanat. És ez egy aranykor volt. Tehát elnyertük a minden idők legsikeresebb Greenfield operációja címet, növekedtünk, lelkesek voltunk, imádták a kollégák a céget. Volt egy kollégám, aki tartott egy olyan előadást, hogy nyilvánosan nem tudtuk levetíteni, mert olyan vallási színezete volt, mintha mi egy ilyen szekta lennénk, annyira elkötelezett volt, úgyhogy nyilván nem az voltunk, csak ő annyira úgy érezte, hogy mi már azt gondoltuk, hogy ez jobb, hogyha egy belső körbe tartjuk, mert egyszerűen ránk fognak sütni valami butaságot, már nem dolgozik nálunk ez a kolléga, mások miatt, ilyen magánéleti okok miatt, de hogy annyira lelkesek voltak, hogy szinte a végletekig elmentünk, és ez volt az első 10 év, és akkor elért minket ez a konszolidációs időszak, hogy majd akkor ez a piacot konszolidálni kell, nagy vállalatot csinálni, jöttek a tanácsadók, ugye a cégcsoportot elkezdték összevonni. Itt volt nem is tudom hány, rengeteg lányvállalata volt, ami anyavállalatunk, a világ legnagyobb viszontbiztosítótársága, és ő hagyott minket önállóan működni. Tehát azt mondta, hogy az egészségbiztosítók, az utazási biztosítási specialisták, jogvédelmi specialisták, mindenki szépen külön működött, és nagyon sikeres volt. És akkor kitalálták, hogy még több profitot lehetne ebből hozni, hogyha ezeket összevonnák, és akkor lennének nagy ilyen kompozit biztosítók, és akkor egy brand, egy márka.
All in.
Elindult az Európába, ez volt az első lépés, és akkor a második lépés pedig az, hogy akkor core business. Tehát ahol lehet, akkor ahol van ilyen nagy biztosító, oda betenni mindent, ahol nincs, ott megeladni. És akkor elkezdődött ez, hogy 50 leányvállalatot eladtak, de sikeres leányvállalatokat egyébként, akiknek jó nagyságrendileg, én 50-et satszom, úgy számoltam. Nem, de hogy elképesztő mennyiséget, egész Közép-Kelet-Európából szinte kivonultak, egyetlen egy nagy társaságot tartottak meg Lengyelországban, ami többszöröse az itteni generáli méretének, nyilván az nagyon vonzó volt, de elmentek. És mindezt úgy, hogy közben mi megimádtuk az egészet, de jártunk Lengyelországba, nemzetközi kapcsolatok voltak, támogattuk egymást, én igazgatósági tag voltam, itt ottam, ott segítettem a működést, büszke voltam a grafikonjaimra, minden fölfelé ment, és akkor elkövetkezett ez az időszak, amikor a defenzív védekezés időszaka bejött, hogy akkor mit csinálunk ezzel itt Magyarországon, mert hogyha a németek innen kivonulnak, és véletlenül eladják egy olyan társaságnak, ami beolvaszt minket valahová, akkor láttuk, hogy olyan nagy jogvédelmi érdeklődés jelenleg a kompozit biztosítóknál nincsen. Akkor vége van ennek a történetnek. És amúgy azt is láttuk, és azt is szoktam én mindig mesélni itt a történet kapcsán, hogy ahol van jogvédelmi piac, ott azt látjuk, hogy mindig valahogyan ez egy specialistához kötődik, egy specialista biztosító társaság mindig megjelent.
Tehát van, hogy nincs egy országban egy régióban jogvédelem, de ahol van, akkor van specialista. De most muszáj megakasszam, ezt hallgatnám két napig ezt a történet, mert nagyon jó. De hogy válasszuk ketté, mert én tényleg évek óta készítek beszélgetéseket, felvételeket az ön kollégáival, meg a DS korszakban is, meg a Legitimo korszakban is. Nagyjából tudom a profilt, de hogy hol van annak az etosza, hol van az elkülönés egy biztosító társaság, akár nemzetközi, több száz éves, mondjuk angol, vagy hol van a különbség egy jogvédelem témakörében? Azt mondtam az elején, ugye, hogy jogvédelem versus biztosítás. Hol húzná meg a határt? Vagy mik a különbözőségek?
Ez óriási különbség van. Ugye azt kell látni, hogy nekünk, mint specialisták, és minden specialistának az az óriási erőssége, hogy függetlenek vagyunk. Tehát képzeljük el azt a esetet, ugye vannak persze büntető szabálysértési ügyek, nyilván nem szándékos, meg nem kábítószercsempészeket védünk, meg ilyen bűnözőket, de mit tudom, egy közlekedési baleset, az már van olyan, hogy ez a büntető kategóriába esik, tehát így kell érteni a büntető szabálysértési védelmet. De hogy ha egy kártérítési ügye van valakinek, tehát kárt okozott valaki. Összeomlott, rádőlt, neki ment, nem úgy építette föl, hibás teljesítés volt, személyi sérülés volt, kórházba került, munkaképességét elveszítette, vagy valakinek a hibájából egyébként őt kárérte, kártérítést kell fizetnie a saját üzleti partnerének. Tehát kárigényt kell érvényesíteni valakivel szemben, akkor nagyon sok esetben ma már a háttérben megjelenik egy felelősségbiztosító. És akkor a felelősségbiztosítónak mi az érdeke? Teljesen logikus, neki az az érdeke, hogy ezt elhárítsa, és hogyha nekem van egy kártérítési igényem, akkor ő mondja azt, hogy ez nem jogos.
Nem áll meg.
Nem áll meg. És akkor én hirtelen szembe kerülök az ellenérdekű féllel, akit még talán meg is tudnék szorongatni, meg fenyegetni, de mellé áll egy nagy biztosítótársaság, és ketten együtt jönnek szembe, hogy engem eltapossanak.
És akkor én jogvédelem, jogszolgáltatás nélkül maradok.
Igen. Na most egy független specialista esetén, amik mi vagyunk, ha én odaállok az én ügyfelem mellé, akkor biztos lehet benne, hogy nekem semmilyen érdekem nincsen, semmilyen kimenetelben. Én nekem egyetlen egy érdekeltségem van, hogy ő nyerjen. Ez az érdekeltségem. Ha mondjuk ugyanez a jogvédelmi biztosítás annál a felelősségbiztosítónál van, akkor azért egy komoly érdekösszeütközés merülhet föl, és gondolhatja azt az ember, hogy érdeke-e ennek a biztosítónak a saját zsebéből kihúzni mondjuk 150 millió forintot egy személyisérüléses per esetén. Vagy megegyezésre fog törekedni, vagy mi lesz itt. És én nem akarom a kompozit biztosítókat, tehát nem sugallom azt, hogy ők csalnának, vagy valami, de azt egy teljesen normális piaci magatartás, és hát ezt nem lehet megtagadni egy vállalatot, hogyha valaki biztosító társaságként működik, akkor a kárhányadot figyeli. És neki az fontos. És nem akarja, hogy elszálljon, tehát ő nagyon alaposan minden ügyet kivizsgál, és el fogja mondani, hogy mi az a minimális összeg, vagy mi az az összeg, ami az ő biztosítottjának jár. És akkor a biztosított ezt vitathatja. És ugye mi sokszor vitatjuk is ezt, és akkor jön valami megegyezés, ahol akkor kiegyezünk, hogy mi ez.
Én majdnem piaci alkuképpen.
Hát igen, egyébként igen, sokszor igen. Aztán persze megvan olyan, amikor meg teljesen jó ajánlatot adnak, ilyen is van, de ő nem akarja azt, hogy ez elszálljon. Na és itt jön be a specialisták fontossága, hogy mi mindig azt mondjuk, ha valaki specialistával köt egy ilyen szerződést, akkor az az igazi jogvédelem. És egyébként egy nagyon jó példa, mindig a belgákat ilyenkor föl szoktam hozni, hogy ott az elmúlt 30 évben, egészen odáig, amíg én velük együttműködtem, 30 év alatt a piacnak a növekedése ilyen 1,5% volt minden évben. És nekünk, mint specialistáknak, a növekedésünk ezen a piacon, ebben a 30 éves időszakban átlagosan 10% fölötti volt. mert fölismerték az emberek, és nagyon sokan áthozták a szerződéseiket egy specialistához, egy kompozit biztosítóhoz, pont emiatt, mert azt mondták, hogy nekem az igazi védelmet az nyújtja, hogyha egy specialistánál vagyok, és akkor biztos lehetek benne, hogyha túlszámlázott nekem a vízművek, gázművek, elektromos művek, jogtalanul megbírságot rendőr, elbocsájtottak, orvosi műhiba áldozata lettem.
Közlekedés, fogyasztóvédelem, rengeteg témában utaznak. Rendeleg,
akkor ő azt tudja mondani, hogy nekem itt egy olyan specialista áll a háttérben, aki biztos, hogy kizárólag az én érdekeimet fogja képviselni. Úgyhogy ez a lényeg ennek a specialista mi voltnak, meg hát ugye az is, hogy innentől kezdve nekünk van egy ilyen másik mondásunk, hogy mi örülünk annak, hogyha valaki hozzánk fordul. Na most ezt nekünk az anyavállalatunk se értette, ugye egy kompozit biztosító lett egy idő után, az átszervezések kapcsán először a német DSZ-hez tartoztunk, utána jött egy kompozit biztosító, és akkor, amikor jött egy ilyen felügyelőbizottsági, vagy igazgatósági, vagy nagy menedzser meeting, ott voltak a nagy menedzserek, és mi elmondtuk, hogy mi nagyon örülünk annak, hogy voltak bejelentések, hozzánk fordultak az ügyfeleink, mi lesz a kárhányaddal, rögtön ez volt az első ilyen vészharang, akkor elszáll. Mondom, hogy de nekünk, értsétek meg, hogy nekünk az a fontos, hogyha valaki hozzánk fordul, akkor megtapasztalja, hogy segítettünk, és akkor sokáig ügyfelünk lesz. És nekünk az volt, hogy a németeknél a legnagyobb, a szerződéseknek a legnagyobb megszűnési oka mi volt? Nem tudom, hogy valami típus, mi volt? Meghaltak az ügyfelek.
Ja, igen.
Tehát, hogy, na, de ebbe az volt a gyönyörű,
hát,
hogy haláláig
kitartott, persze.
Tehát ő 90 évesen azt gondolt, hogy neki kell. És ma is Balatonparton ott vannak a németek, letelepednek, sok van
ingatlant vesznek.
Igen, jelentőszámú német nyugdíjas idejön. Tök jó, a nyugdíjukat itt költik el nálunk, fantasztikus, jöjjenek, még többen költsenek itt nagyon sok pénzt, és ők megveszik a jogvédelmet is. Tehát ő neki nem kérdés, hogy neki kell, tudja, hogy mi vagyunk, és van egy kolléganőm, aki erre specializálódott, online köti a szerződéseket, mert nem is igénylik. Ő tudja, hogy mi ez, és nem akarja a személyest, nem akarja a magyarázatot, nem
jó,
akarja.
De ezt. Ha valaki, aki nincs otthon ezen a piacon, mint mondjuk én, ide jön egy német nyugdíjas házaspár, vesz valahol a Balaton felvidéken nagyon szép kis portát, itt élnek, ugye ide kapják a nyugdíjat, néha vissza, hazamennek, meg néha elmennek, mikor rosszabb az idő, akkor elmennek valamelyik Spanyolszigetre. Mire kell nekik valamiféle ernyő, valamiféle jogvédelem, valamiféle biztosítási csomag? Ez mindent lefed?
Én azt mondom, hogy amit itt egy német embernek szüksége van, szerintem szinte mindent. Ugye nyilván egy-két olyan dolgot nem, ugye, mert mi nem tudunk, ami nem véletlen, ugye a biztosítás azt mondja, hogy véletlenszerűen bekövetkező semmiket. Tehát ami nem véletlenszerűen bekövetkező, mondjuk például valaki el akar válni, és már ezt tudja előre, akkor nem tudunk neki, tehát ez egyszerűen azt nem tudjuk üzletszerűen működtetni, mert ez óriási veszteség, mert akkor megköti, befizet két havi díjat,
gyorsan
elválik, és akkor nekem csiliárd pénzbe. Tehát ez nem egy véletlenszerű esemény, vagy mondjuk valaki azt mondja, hogy ingatlant akarok vásárolni, mert tudja, akkor az ingatlan adásvételt akkor csináljuk meg neki pár ezer forint, ahelyett, hogy akkor elmen egy ügyvédhez, és akkor az x%-át az adásvételi díjnak ott hagyná. Tehát, hogy ezek nem művelhetők.
Tehát a tervezett ilyen jellegű akciók nem.
De hogyha ő egyébként itt van Magyarországon, és a szomszédja ráépíti a sövényt, és akkor ott megzavarja őt, és az ő ingatlana az ott károsodik, és az autóját nem jól javítják meg. Vásárolt egy gépjárművet, de az
a
hibás
komfortját.
Volt. Kijött a mesterembe.
Ez valamilyen komfort, össze. Nem?
Hát persze. Igen. De hát ez egy sok pénz is. Hát most a Németországban volt egy balesete az egyik ügyfelünknek. Már 10 millió forintot költöttünk arra az egyetlen egy ügyre, ott Németországban, hogy őt kihozzuk a bajból. Nem tudom, hogy ő egyébként hirtelen elő tudotta volna a zsebéből ránt, hogy 10 millió forint. És ugye ezt mondjuk mi minden ügyfelünknek, aki azt mondja, hogy hát nem tudom, hogy van erre pénzem. Hát mondom, hogyha erre nincsen önnek pénze.
De ha váratlan akkor, valami történik.
És ugye Magyarországon most egyébként pont egy olyan helyzet, olyan szituáció következett be, hogy egyébként az ügyvédi költségek rendkívüli módon emelkednek. Illetékek is drágák a bíróságon, szakértőknek a díjai rendkívül drágák. Ugye mi ebben mindegyikben helytállunk a mi ügyfeleinket, úgyhogy tulajdonképpen ő, amikor elindít egy ilyen folyamatot, akkor neki nem merülnek föl költségei ebben a folyamatban, és tudja, a jogait érvényesít.
Ő utazik.
Hát ő utazik.
Ő utas,
igen,
ugye?
Igen. És utána még ráadásul, ugye most megint egy friss jogszabálymódosítás, ugye hát az van, hogyha egy perbe belemegyünk, akkor ha véletlenül mégis veszítenénk, mert hát a bíró azért, bírónak van egy nagyfokú szubjektív mérlegelési jogköre, ugye? De ha veszítünk, akkor az ellenoldal azt fogja mondani, hogy na akkor a védekezésemnek a költségeit, akkor én kérem. És Hát eddig ezek relatíve visszafogott tételek voltak, és most egy jogszabálymódosítás kapcsán ezek egészen komolyan megemelkedtek.
Hiszen mindenféle díj ára emelkedett.
Meket más, a bírók mást ítélnek meg. Tehát az történt, hogy az ítélkezési gyakorlat egyébként ennek hatására meg is változott, és mi történik? Az történik, hogy több millió forintokkal hirtelen jelentkeznek ügyvédek, hogy akkor ezeket kérjük. Tehát, hogy a kockázata is nagyon megnő ennek az egész dolognak, mert hogyha valaki azt mondja, hogy vettem egy valamit, és az nem jó, vissza akarom cserélni, van egy, mit tudom én, egy kártérítés ügyem, vagy munkaadom.
És akkor szeme. Szakértő, kontraszakértő.
Elindul.
Idő.
Az ő oldalán már beletett nem tudom én hány millió forintot, de ha mégis elbukjuk ezt az ügyet, akkor másik oldalon még megjelenik ugyanennyi. És akkor már kérdőjeles, hogy egyébként sok olyan ügyfelünk van, akik például ilyen munkajogi ügyekben 1-2-3-4-5 millió forintot nyertünk. A legutolsó ilyen, amiről éppen beszéltünk, 12 milliós igénye volt a munkaadójával szemben. Úgyhogy jogtalanul elbocsátják. Tehát óriási összegeket buknak egyébként emberek ezen időről időre. De az a kérdés, hogy amikor már ilyen magasak a költségek, akkor már egy 3 milliós ügyér is ugye meggondolja az ember, hogy belemenjek-e, vagy nem menjek bele, mert mennyit fogok én erre kifizetni, pedig az nagyon sok pénz. És a 100 000-es kategóriát azt meg elengedik. Tehát könnyedén. Úgyhogy ez egyébként például Belgiumban az autók 95%-a jogvédett. A németeknél a lakosság 60-70%-a jogvédett.
Na jó, itt Magyarországon mi a helyzet?
Magyarországon rendkívül kicsi ennek a penetráció jelenleg a jogvédelemnek, pár százalék mindössze. Úgyhogy nekünk ezen rengeteget kell dolgozni a jövőben, hogy megértsék a magyarok is, hogy ez egy mennyire fontos és alapvető szolgáltatás és alapvető szerződés, amivel mindenkinek rendelkeznie kell.
Jó, hát akkor innen folytassuk a jogvédelem másságát, még mindig azt boncolgassuk, és majd menjünk vissza a sztorira is, hogy akkor tulajdonképpen magukra maradtak, és akkor majd hogyan a legitimó korszak, ugye már a DHS korszakot a legitimó korszak, ugye váltotta föl, fölírtam valahova 2024-ben, ugye?
Így van.
Na innen folytassuk akkor Szabó Györggyel, a legitimó jogvédelmi biztosító tulajdonosával, vezérigazgatójával a napvendége műsort.